Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják a reggeli műsor legjobb anyagaival. Gazdaságkutató cégek előrejelzései csapnak össze, a Geekkei és a századvég konjunktúra kutató elemzőit kérdeztük az idei várható folyamatokról. Mindenek előtt a Geekkei előrejelzése, moderált inflációs gazdaságpolitika, a fogyasztás bűvölése és a beruházások csökkenése várható idén a Geekkei szerint. Az elemző intézet a kormánynál lassabb gazdasági növekedést, magasabb inflációt és nagyobb államháztartási hiányt vetít előre a legfrissebb kutatásában. Az előrejelzés hátteréről és a magyar gazdaság idei kilátásairól Karsai Gábort, az intézet vezérigazgató helyettesét Molnár Gábor kérdezte.
Még mielőtt túlzottan jelen időben kezdenénk beszélni, néhány kulcsadatban tekintsük át azt, hogy milyen év is volt az, amit mögöttünk hagytunk, milyen volt 2023 úgy összességében a gazdaság spektrumán.
2023 egy gazdasági válságot hozó esztendő volt, egy elhúzódó recessziót láttunk, éves átlagban közel 1%-kal csökkent a GDP, és még az utolsó negyed évben, amikor azért már növekedésre számított az elemzőknek is a többsége, akkor az előző negyed évhez is, és az előző év azonos időszakához képest sem sikerült növekedést elérni, tehát ez mindenképpen már előrevetítette, hogy az idei év se lesz olyan egyszerű. A gazdasági visszaesés mellett, ami másik nagyon negatív tényező volt, az az államháztartási hiánynak az elképesztően magas szintje. Végül is körülbelül 6,5%-os GDP arányos államháztartási hiány alakult ki. Ugye az eredeti költségvetési tervben még 2,9% szerepel, tehát itt hatalmas az eltérés a kettő között, ami ugyancsak előrevetíti azt, hogy az idei esztendőben, amikor muszáj lesz csökkenteni a hiányt, gondok lesznek. Az infláció esetében ugye a tavalyi átlagos infláció az a legmagasabb volt az Európai Unióban, ugyanakkor az év végére valóban sikerült jelentősen csökkenteni az inflációt, akkor már körülbelül januárra ez év az utolsó ismert adatunk szerint olyan hatodik legmagasabb volt csak a magyar infláció, hát persze ez is borzasztó magas, és magasabb, mint az Európai Unió átlaga, de azért itt a tendencia kedvező, hozzáteszem, erről majd talán még beszélünk, hogy azért a perspektívája ennek már nem ennyire, tehát könnyen lehet, hogy nagyjából most vagyunk az infláció mélypontján, és ehhez képest stagnálás, majd emelkedés várható. És végére hagytam a legkedvezőbb dolgot, a folyófizetési mérleg, illetve a külkereskedelmi egyenlegnek az alakulását. Ez egyértelműen pozitív, itt egy valóságos fordulat történt. A külkereskedelemben úgy is fogalmazhatok, hogy előjelváltás történt. Tehát miközben 2022-ben még több mint 9 milliárd eurós deficit alakult ki, tavaly lényegében ugyanekkora, de aktívum keletkezett, és hát ez kihatott a folyófizetési mérlegnek az alakulására is, az is lényegesen kedvezőbbé vált. Itt idén inkább majd fékeződés várható, tehát további javulás, de azért nem egy látványos emelkedés, de röviden tehát a tavalyi évet, illetve az idei évre való kihatásáról ennyit.
A négy területről, amiről beszélt, ezek közül három esetében is azt mondta, hogy a tavalyi adatok azok helyel közel előrevetítették azt, hogy az idei év sem lesz annyira egyszerű, ön így fogalmazott. Nézzük meg, hogy ennek tükrében mire számíthatunk az idei esztendőtől. Kezdjük mondjuk a gazdaságpolitika területéről indulva. Várható-e itt változás a gazdasági stratégia területén tekintetében?
A kormányzat alapvetően ebből indul ki, és ezt már évek óta ezt látjuk, hogy ez az alapállása, hogy a magyar gazdaság gondjai azok mind külső okokra vezethetők vissza. Ilyen volt a járvány, ilyen az energiaválság, ilyen az orosz-ukrán háború és számos más tényező, és tulajdonképpen nincs szükség a magyar gazdaságpolitika felülvizsgálatára. Sőt, most tulajdonképpen az a álláspont kerekedett felül a tavalyi évben és az idei év év elején, hogy vissza kellene térni a korábbi irányzathoz. Volt egy átmeneti nehéz év 2023-ban, de most ismét az élénkítés, a növekedés lesz az elsődleges. Az infláció elleni harcot a kormány már megnyerte, tehát most ismét jöhet az élénkítés. Most ehhez képest a legutóbbi napokban azért egy visszakozás lehet látni. A kormány több minisztere is, többek között a pénzügyminisztere is úgy nyilatkozott, hogy a várható gazdasági növekedés az a korábban remélt 4% helyett idén valahol a 2-3% körül lesz, ami egy realitások irányába való jelentős elmozdulást jelent, és egyben azt is, hogy talán kevesebb pénzt akarnak fordítani a gazdaság élénkítésére, bár az a gyanúm, hogy azért ebben még nem mondták ki a végső szót. Tehát itt a gazdasági növekedést illetően mi pessimistábbak vagyunk, körülbelül 2-2,5%-os növekedést mondunk csak, persze ez a tavalyi visszaesés után mindenképpen pozitívum, és hozzáteszem, hogy ezt a növekedést mondjuk már szeptember óta, tehát nem változtattunk az előrejelzésünkön. Ez végül is most már nem sokban tér el a kormány legfrissebb előrejelzésétől, ugye 2-2,5 a milyen 2-3 az övék. Varga Mihály azt is mondta, hogy az Európai Unió 2,4%-os prognózisa az reális lehet, tehát tulajdonképpen itt már elég közel van egymáshoz a kormányzattal a friss állás szerint a mi előrejelzésünk.
Hogyha tovább zongorázunk, akkor azt látom az önök előrejelzésében, hogy a fogyasztásnak a bővülése várható, ugyanakkor a beruházások azok továbbra is csökkenni fognak várhatóan az önök várakozásai szerint. Mire alapozzák ezeket az előrejelzéseket?
A fogyasztás esetében nagyjából úgy számolunk, hogy 11% körüli lesz a béreknek az emelkedése. Ez abból jött ki, hogy ugye a minimálbéreket már decemberben 15%-kal, a garantált bérminimumot pedig 10%-kal emelték, feltehetőleg a vállalatoknak a béremelési képessége azért korlátozott egy recessziót követő esztendőben, ugyanakkor vannak egyes költségvetési területeken is béremelések, tehát mi nagyjából egy 11%-os béremelkedésre számítunk, és mivel körülbelül 5,5%-os éves átlagos áremelkedési ütemmel kalkulálunk, ez azt jelenti, hogy nagyjából a reál keresetek egy olyan 5% körüli mértékben tudnak emelkedni. A nyugdíjak esetében is egy pici reál emelkedés várható, ugyanis a kormány 6%-kal emelte a nyugdíjakat. Ez még egy korábbi inflációs prognózisnak volt a következménye, amikor még magasabb inflációt vártak. Emellett pedig nyilván szerepe volt ebben annak is, hogy júniusban választások lesznek, tehát ez inkább hangulatjavító lépést is jelenthetett. Tehát a általunk kalkulált 5,5%-hoz, de pláne a mások által kalkulált ennél alacsonyabb inflációs ütemhez képest a nyugdíjak esetében lesz némi szerény reál nyugdíj emelkedés. Ugyanakkor a nyugdíj prémium kifizetése az nagyon valószínűtlen, mert a növekedés nem fogja elérni azt, ami ennek a feltétele lenne. Mi összességében a reál jövedelmeknek nagyjából egy olyan 3% körüli emelkedésével számolunk, ami a vásárolt fogyasztásban egy körülbelül 2,5, a teljes fogyasztásban egy olyan 2% körüli növekedést ad ki. A beruházások esetében a visszaesést az magyarázza a megítélésünk szerint, hogy az állami beruházások, hát erről Lázár miniszter úr már beszélt is, feltehetőleg újabb visszafogásokra fog sor kerülni. Az Európai Uniós transzferekben ugyan sikerült megállapodni tavaly évvégén, de azért ami idén beérkezik, az várhatóan nem nagyon lesz több, mint ami végül is tavaly beérkezett. Tavaly ugye még az előző Európai Uniós költségvetési időszakból is jöhettek be pénzek. Tehát ez egy érdemi élénkítő lökést nem tud adni a beruházásoknak. A cégek esetében pedig, hát főleg a bizonytalan kereslet, emellett a hitelek esetében azért a meglehetősen magas kamat, a költségvetési támogatásoknál ennek a hiánya következtében ugyancsak arra számítunk, hogy nem nagyon lesz az üzleti szektorban magasabb a beruházás, mint tavaly volt. Hozzáteszem, a GKI felmérése is márciusban azt mutatta, hogy a cégek nagyjából a tavalyi szinten gondolnak beruházásokra, és ha azt veszem, hogy az állami csökken, akkor jön ki körülbelül ez a 2%-os beruházás csökkenés. Kedvező esetben lehet, hogy stagnálás is bekövetkezik.
Beszélt már itt az inflációról, illetve korábban még a gazdasági növekedésről, ugye nem is olyan régen jött ki a jegybanknak az előrejelzése. Némi nemű eltérés látszik mind a kettő esetében az önök, illetve a jegybank előrejelzése között. Ez minek tudható be? Más a megközelítés, vagy egyáltalán más az, amit önök látnak?
Egyrészt azt gondoljuk, hogy vannak olyan tényezők, amelyek már az első fél évben is az áremelkedési ütemnek a csökkenését megakadályozzák, illetve emelkedéséhez vezetnek. Hát ilyen például a távközlési szektorban, a bankszektorban már bejelentett a visszamenőleges inflációt követő áremelések, ami azért elég jelentős arány képvisel a lakosság fogyasztásában. Ilyen az árfolyamnak a gyengülése, ugye ez be is következett az elmúlt hónapokban, és azért némi további gyengülés is valószínű. Ennek ugyancsak van inflációs hatása, vagy legalábbis nehezíti az inflációnak a csökkenését. Emellett egy nagyon lényeges dolog az, hogy az államháztartási hiány csökkentése érdekében megszorító lépéseket kell tenni. Ugyan a kormány tagadja, hogy megszorításokra kerüljön sor, de hát ugye a tavalyi 6,5%-os államháztartási hiányt le akarják szorítani 4,5%-ra. Ráadásul a kamatkiadások körülbelül a GDP 0,5%-ával nagyobbak lesznek, mint tavaly. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 2,5%-ot kell az elsődleges egyenlegben megtakarítani. Az első fél évben a választások előtt nyilván már említettem itt a beruházások visszafogása az, ami feltehetőleg elsősorban szóba jön, de ezt követően minden bizonnyal a lakosságot legalábbis közvetve érintő lépésekre, például a cégek adóemelésére is sor fog kerülni, aminek ugyancsak lehet egyfajta inflációs hatása. És hát hozzáteszem, hogy ugye a tavalyi antiinflációs sikert részben a vásárlóerőnek a amúgy nagyon szomorú csökkenése okozta. Idén növekedés lesz ebben, és azért ennek is van egy olyan hatása, hogy az infláció emelkedését azért ez elősegíti.
Karsai Gábort, a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A jelenlegi folyamatok lendülete alapján pozitív jövőképet fest az idei és a jövő évről is a századvég konjunktúrakutató ZRT. A társaság a magyar gazdaságtól idén 2,7%-os GDP növekedést vár, jövőre pedig 3,4%-os bővüléssel kalkulálnak. A cég makrogazdasági üzletág vezetője szerint a jelenleginél is többen találhatnak állást a munkaerőpiacon, az infláció pedig már most is a jegybank célsávjában van, és várhatóan ott is marad. Isipi Tamással Németh László beszélgetett.
Ha általános gazdasági várakozásokról beszélünk erre az évre, illetve a következő évekre nézve, mit tudunk elmondani?
Alapvetően a legújabb előrejelzésünk alapján azt mondható el, hogy a gazdasági növekedést azt 2,7%-ra becsüljük 2024-re, és 2025-re pedig 3,4%-ra. Általánosan azt gondolom, hogy a GDP az egy jó mutató arra, hogy bővülésről beszélhet, tehát a kilábalás időszakát éljük. Ugye az előző év az egy visszaesés volt, egy enyhe visszaesés. Ebben azt tudjuk mondani, hogy ez egy kedvező folyamat. Az infláció esetében is kedvező folyamatokról beszéltünk, hiszen hát a tavalyi 25,7-es januári éves inflációs adat után most ugye a jegybanki célsávban van az infláció, 2-4% között tekinthető mindez ennek. Vannak fölfele mutató kockázatok, de azt várjuk, hogy 2025-re az infláció az a jegybanki célsávon belül tud alakulni. A munkanélküliség rátára azt várjuk, hogy többen megjelennek a aktív munkaerő létszámban, és a munkanélküliségi ráta emelkedhet, de jövőre még kisebb lesz, mint a mostani kiindulási adat. A jegybanki alapkamat csökkenő trendet mutat, 8,25%-os a kamatszint. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a régiós adatokhoz képest ez még magasabb, tehát várjuk azt, hogy csökkenés történjen. Nyilván a forint árfolyamra ez erősen hat. A jegybank nem vághatja le gyorsan a kamatot, de most már tekintettel arra, hogy az inflációs ráta a jegybanki célsávban van, ezért nagyobb a mozgáster és a hitelesség is markánsan erősödik akkor, hogyha az inflációs ráta itt tud maradni. Ez az elsődleges célja a jegybankoknak, úgyhogy egy ilyen inflációs környezetben magasabb a kamatvágásnak a lehetőséget. összességében egy csomó jó folyamat van. Vannak kockázatok, ezek a kockázatok pedig hát ma nagyon erősek is tudnak lenni, de azt tudjuk mondani, hogy a gazdasági szempontból vizsgált kérdésekben és a legfőbb makrogazdasági mutatókban viszonylag jó szituációban vagyunk.
Van még tartalék a munkaerőpiacban, hiszen ugye azt mondta, hogy javuló foglalkoztatottsági adatokat várunk.
Igen, alapvetően. Egyrészt azért, mert visszatértek az aktív lakosság körébe, aktív háztartások körébe sokan az inaktívak közül. Ez egy plusz, ugye vannak az aktívak, inaktívak, és az inaktívak közül sokan visszatértek, és a potenciális munkaerő tartalék az olyan 290 ezer nagyságrendű. Tehát itt még van mozgástér, tehát ők még el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, ha szeretnének. A foglalkoztatottság elhangzott a nemzetgazdasági miniszter úr szájából, hogy 85%-osra szeretnénk növelni, ez most 75%-on van, nyilván ez 2030-ra, de nyilván a lépcsők hozzá meg kell tenni ahhoz, hogy ez a foglalkoztatottsági szint ez kialakulhasson.
Elhangzott az előadás során, hogy beszélhetünk egy elég komoly elmaradó áfa bevételről az elmúlt év vonatkozásában. Ez hogyan alakulhat majd várhatóan ebben az évben?
Ez egy nehéz kérdés, mert ez a lakossági fogyasztásra vezethető vissza. A lakosság kevesebbet fogyasztott a magas inflációs környezetben, és innentől kezdve az áfa bevételek is csökkentek, egyel visszalépnek, és azt mondanám, hogy ugye nem igazolódik az, hogy egy magasabb ár környezetben az állambevétele nő. Tehát hiába nőnek, az árak nagyon növekednek, akkor volt egy ilyen vád, hogy akkor az jó a költségvetések. Hát nem jó, pont nem jó, mert kevesebb fogyaszt a lakosság egy idő után, és kisebb áfa bevételei vannak. Azt gondolom, hogy idén azért ez moderálódik, mert tavaly ősz óta gyakorlatilag az inflációs át az kisebb a bérnövekedésnél, és ebben a környezetben a lakosság megfontolhatja azt, hogy többet vásároljon. Ugyanakkor racionálisabban is költheti el a jövedelmét, és látja azt, hogy nem feltétlenül vásárlásra kell költeni. Tehát a kettő között lesz valamiféle megoldás, vagy kettő között alakul ki az optimum. Nem fog könnyen visszaépülni ez az 1 milliárdos hiány szerintem, de egy része visszaépülhet.
Hogy alakul a forint árfolyama várhatóan euró, illetve dollár vonatkozásban?
Beszéseink vannak. Igazából ami egy 380 és 400 forint közötti árfolyam ingadozás, vagy árfolyam szint, az egy jó kategóriának tekinthető. Az elmúlt időszakban bőven 400 alatt volt az árfolyam. Nyilván egy alacsony kamat környezetben a forint vonzóságát meg kell őrizni. Azért ez látszik, hogy az Európai Központi Bank és a Fed kamatot csökkentene, akkor a kicsit fellélegezhetne a forint is olyan szempontból, hogy a kamatkülönbözet vagy a hozamkülönbözet nő. Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy a hozamkülönbözet az, ami motiválja a befektetőket. Azt látják, hogy forintban érdemesebb befektetni, mert kap érte 6,5%-ot, más devizában meg kevesebbet kap. Vagy éppenséggel egy banknál parkoltatja a pénzét magasabb hozam mellett, átételesen, tehát egy befektetési bankház és stb. Azt gondolom, hogy ha egy kamatot csökkentene Fed vagy az Európai Központi Bank, az egy megnyugvás lenne. Ha ez egy trendként értékelhető, akkor pláne, és nagyon mozgásteret jelentene a hazai jegybank számára és a kamat csökkentésére. A forint árfolyam stabilitás az ott is ez a fő szempont, mert az a lényeg, hogy a vállalkozások ne hektikus árfolyamokkal találkozzanak, nehéz a kockázatkezelésük. Nagyon változékony árfolyam esetén nem lehet megmondani előre, hogy mennyi lesz az a bizonyos árfolyam, és a hedzselés, tehát a fedezés költsége jóval drágábbak, ha csinálja ezt egy vállalat. Egy nagy vállalat jobban csinálja, egy kis vállalat kevésbé csinálja, de ha nem csinálja, jelentős kockázatokkal szembesülhet.
Tudjuk, hogy a magyar gazdaság a mérete alapján kicsinek számít a világgazdaságban, és kitett. Ezt a kitett ezt lehet valahogyan csökkenteni, vagy mérsékelni?
Igyekezet van rá. Tehát ugye az energiafüggőség az, ami így az utóbbi időben legjobban előtérbe került, hogy az energia minél jobban saját legyen, minél jobban zöld legyen, és diverzifikált legyen. És ezzel lettek lépések téve. Hogyha a devizapiacot nézem, akkor ugye nyilván a németországi korreláció az egy fontos kategória, ugye a exportunk szempontjából, ott is volt diverzitás, olyan szempontból, hogy a keleti nyitás szempontjából is megjelentek exportpiacok, a külföldi közvetlen befektetések tekintetében is megjelentek új partnerek. Ilyen szempontból ez fontos kategória, hogy kisnyitott gazdaság, hogy ne egy lábon álljon, hanem több lábon álljon. az exportunk és az importunk nagyon markáns, tehát hogy az energiát leszámítom, az energiaimportot, akkor is elég jelentős. Ez viszont determinálja az előző kérdését, hogy az árfolyam ingadozás az nagy hatással tud lenni az exportbevételünkre, meg az import kiadásunkra. Itt is vannak fedezési technikák, ugyanúgy az energiafüggőségben is vannak fedezési technikák, hogy túlságosan magas árfolyam vagy ár ne alakulhasson ki a piacokon. Kamatnál is jó irányba megyünk, tehát a kamat kondíciók azok javulnak, és ez a kis és középvállalkozások esetében is a kisebb vállalatoknak ugye nyújtott Baross Gábor program, újraiparosítási program, illetve a Széchenyi Kártya program keretében ezek az inspirációk megvalósultak, de a nagy vállalatok esetében is egy jobb kamat környezet az nagyon fontos. Nyilván a nagy vállalatok kaphatnak alárendelt kölcsöntőket, tehát más a szituáció, meg jobban tudják finanszírozni a leányvállalatukat, de ez fontos kategória lehet, hogy olyan kamatkörnyezetbe érünk, ami a lakosságnak is már hitelfelvételi szándékot predesztinál, és ebben a környezetben már nagyobb beruházási volumenek valósulhatnak meg. Tehát nem egy irreális kamatláb környezetről beszéltünk, hanem egy reális, és a piaci szereplők által talán már akceptált kamatkörnyezetben navigáljuk magunkat.
Isépi Tamást, a századvég konjunktúrakutató ZRT makrogazdasági üzletek vezetőit hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!